Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani Egyesület szóvivőjével beszélgetek. Általában így évelei mindig eszmét szoktunk cserélni néhány fontos dologról, meg aktuális dologról. Szervusz Zoli, még egyszer.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Gondoltam, hogy beszéljünk az év madaráról, az év csendes szilveszteréről, etetésről, az egy megszokott polémia közöttük, azt mondtam már neked. De kezdjük az év madarával, jó? Mert ezzel most jöttetek ki, ő a kerecsen sólyom.
Igen, most már több mint 10 éve az év madarát a lakosság szokta választani egy internetes szavazás keretében. Most azt hiszem, hogy a harmadik alkalommal elmaradt ez a szavazás. Ugye a Madártani Egyesület 1974. január 6-án alakult meg a fővárosi állatkert barlangmoziában, tehát 50 évesek vagyunk, és akkor az a döntés született a szakmai stáb részéről, hogy akkor itt legyen egy kiválasztott, általunk kiválasztott faj, ami a Madártani Egyesület 50 éves munkájának az egyik nagy gyémántja, égköve, ugye ez a kerecsen sólyom. Nagyon röviden bevezetve a dolgot, arról van szó, hogy a 1980-as évekre a faj majdnem kihalt Magyarországról, tehát 10 párról tudtak a kollégák. Napjainkban ez a szám országosan 180-200 pár között alakul. 150-ről minden évben általában ugye tudjuk, megtaláljuk a fészkelőhelyeket, a revíreket, pontosan azonosítjuk a párt, és akkor ebből arra lehet következtetni, nyilván nem találhatunk meg mindent, de ez a 180-200 páros állomány stabilan biztos. Ez azt is jelenti, hogy az Európai Uniós kerecsen állomány jóval több mint 2/3 Magyarországon fészkel, és a Kárpát-medencei kerecsen állomány a világon az egyetlen olyan ismert populáció, aminek az állománya stabil vagy növekvő.
Az ilyen piacvezetés úgyis tudod, nagyon népszerű dolog, főleg ez egy gazdasági rádió főképpen, ez a piacvezető szerep, akkor kerecsen sólyomban jól állunk, ezt lehet akkor mondani.
Kerecsen sólyomban, illetve ugye hát az egésznek az az érdekessége még, hogy van néhány madárfajunk, ami alapvetően nem itt kéne, hogy legyen, Közép-Európában, hanem a közép-ázsiai, kelet-ázsiai sztyeppén. Igen, ám csak, hogy a közép-ázsiai, kelet-ázsiai sztyeppének a legnyugatibb egybefüggő nyúlványa, tehát mi vagyunk a nyugat, az Magyarország, a medence, a mai területünk. Ez azt jelenti, hogy ha itt van az élőhely, akkor az élőhelyekkel itt vannak az ahhoz alkalmazkodott növények és állatok is, és ezek most hihetetlen értéket képviselnek az Európai Unióban, hiszen jelentős részben csak nálunk vannak. Ugye ez a kerecsen sólyom, a parlagi sas, túzok, kékvércse, szalakóta, és akkor most még nem is beszéltem a növényekről, emlősökről. Tehát ez ilyen szempontból egy rendkívül különleges helyzet. És hát önmagában ugye a kerecsen sólyom és zárójelben a parlagi sas még extrát is hozzátesz a dologhoz. Ugye azt tudjuk, hogy a sólymok alapvetően madárvadászok, a nagy végtelen levegő égben vadásznak. Ezzel szemben a kerecsen sólyom és a parlagi sas is ahhoz alkalmazkodott, pont az ázsiai sztyeppvidéken élve, hogy ott jóval kevesebb a madárzsákmány, egyszerűen felkopna az álluk. Van egy másik állatcsoport, amiből viszont szinte végtelen mennyiségű van. Ezek a kis közepes méretű rágcsálók, tehát például az ürgefélék. És a kerecsen sólyom is ürgére, alapvetően ürgevadás specialista. Most ebbe azért érdemes belegondolni, mert amikor egy sólyom a végtelen levegő égbe vadászik, akkor előnye van. Ugye a legismertebb képviselője a vándorsólyom, ami zuhanásban a 430 km/h sebességet is el tudja érni. Tehát valami egészen elképesztő, és akkor neki ütközik a zsákmánymadárnak, és azzal az ütközéssel kábítja, vagy akár öli meg. Most képzeljük el, hogy milyen irdatlan nehéz dolga van a kerecsennek és a parlagisasnak, amikor egy ürge kolóniát kell úgy becserkésznie repülve, hogy mondjuk abban az ürge kolóniában él néhány száz, a történelmi időkben több ezer, több tízezer állat, és néhány tucat, néhány száz folyamatosan őrszemként figyeli a tájat, és akkor kell úgy oda lopakodni a levegőbe a kerecsennek, hogy el is tudja kapni. Tehát ez azt úgy csinálja, ezért is egy ilyen földszínű, teljesen álcázó a tollazata, hogy a talaj felett repül gyakorlatilag néhány centiméterrel, és így kapja el az ürgéket. Ugye Bagyula János, aki a Madártani Egyesület Magyarország és a világ egyik vezető kerecsen sólyom szakértője, a fajmegőrzési program vezetője, azt is arról is beszámolt, hogy annyira jól megy ez a speciális életmód a kerecsennek, hogy képes akár mezei pockot is így a földről zsákmányolni.
Na jó, szóval gratulálok az 50 évhez, az MME-nek, gratulálok a kerecsen sólyomnak a szaporulathoz. Csak fél mondatban mondom neked, most ezzel nem akarom rabolni az időt, hogy ma még beszélünk madalakról, kuvikokról egészen pontosan, Alicki Manó lesz a vendégem majd a földgömb rovatban, és a pockok is szóba kerülnek majd, de most egyet lépjünk tovább. Csak egy kérdés, hogy nyilván csomó butaságot mondanak neked laikusok, meg újságírók is, mint például én, madár számlálásról már beszélgettünk, hogy azért nagyon nehéz lehet ezeket a számlálásokat lekövetni egy laikusnak, hogy ez hogy lehet, hogy nem látja 3-4-50-100 megfigyelő ugyanazt a madarat, főleg akkor, amikor mondjuk egy olyan állatról van szó, ami nagyon gyorsan és nagyon nagy távolságot tud megtenni. Erre csak egy fél mondatban válaszolsz, ezt nyilván megkapod gyakran.
Persze, természetesen ez egy potenciális lehetőség, és éppen ezért a monitoring tevékenység erre készül is. Tehát nem úgy működnek általában ezek a felmérések, sőt soha nem úgy működnek, hogy csak kimegy az ember a vakvilágba, és valamit számol, és azt valahova elküldi, hanem például, amikor monitorozunk bizonyos fajokat, bizonyos típusú számolást végzünk, tehát ritka és telepesen fészkelő madár monitoring, mindennapi madaraink monitoring, stb., akkor a Madártani Egyesület Monitoring Központjának a szakemberei felosztják az országot az adott számoláshoz megfelelő területű rácshálóval, négyzetrácshálóval, ezek olyan UTM négyzetek, ezek ilyen 2,5-2,5, 5x5 vagy 10x10 kilométeres. És akkor ezeket kapják meg a kollégák, és akkor a metódus szerint nagyon sokféle megoldás van, tehát mondjuk kapsz két ilyen négyzetet, és akkor végig kell rajta haladni, 200 méterenként megállva, 2 percig kell figyelned, hallgatózod, mondjuk. De amikor a kolléga ott van egy ilyen UTM négyzetbe, akkor ugye is jegyzeteket készít, akkor beírja azt, hogy láttam egy kerecsen solymot, ami éppen, mit tudom én, északi, kelet, stb. Irányban átrepült, kirepült az útján.
És azt könnyen fogja a következő kollega is látni.
Igen.
És azt már levonja.
Ez különösen akkor izgalmas, amikor a úgynevezett szinkron számlálások vannak. Hát a következő ugye az rögtön már január 2. hétvégéjén lesz az országos és Pannon medencei sas szinkron. Ugye a szinkron az azt jelenti, hogy 3 napon keresztül, 2 napon keresztül egyszerre vannak ki Magyarországon és a Kárpát-medencében, a Pannon-medencében a számlálók, és ilyenkor még inkább figyelni kell, hogy ne kapjunk nagyon falsalatokat, és ilyenkor a statisztikai számlás, az adatfeldolgozás az kezeli ezeket az átmozgásos lehetőségeket és adatokat.
A vadludakat számlálni a Tatai tavon ott könnyebb, hogy a másik témára is átevezzünk, vagy átszálljunk, ugye?
Hát igen, csak ott meg sokan vannak. Tehát ott van mondjuk 60 ezer, vagy például ebben szerintem a világviszonylatban is az egyik legizgalmasabb, az mondjuk a hortobágyi, illetve aztán utána a kiskunsági, Körös-Maros Nemzeti Parki daruszámlálás. Ugye a tavalyi október-november az soha nem látott csúcsot hozott, 200 ezer daru, és bizony a Hortobágyi Nemzeti Park őrszolgálata az olyan számokat szokott adni, hogy mondjuk 193.782. Ez azt jelenti, amikor így adják meg példányszámra, hogy itt valószínűleg az eltérés plusz-minusz nem több, mint 10, mert akkor egyesével végigszámolják például az éjszakázó tavon éjszakázó madarakat. Ez azért nagyon, nagyon mókás dolog, és ugye ezt röptébe is meg lehet, és meg is kell gyakran csinálni. Ilyenkor az a fő trükk, hogyha egyesével nem lehet leszámolni, és mondjuk nincs még drón, amivel készül egy felvétel, és utána akár a mesterséges intelligencia egy szoftver megszámolja a képen lévő objektumokat, hogy a számláló, akinek óriási több évtizedes rutinja van ebben, az megnézi, hogy mondjuk 20-50-100 madár mekkora területet foglal a képmezőben. és azért így is mondjuk egy 50-60-80 ezer madár esetében plusz-minusz néhány százas pontossággal meg lehet mondani.
Na már csak azért hoztam szóba, és röviden, ez az év csendes szilvesztere, ez egy hihetetlen jó kezdeményezés. Sok állattartó szívesen költözne ilyenkor a tatajtó környékére. Ez nagyon jól sikerült ebben az évben.
Igen, sőt, hát a kollégák elmondása szerint voltak olyan állattartók, akik kimondottan ezért mentek el szilveszterezni Tatára.
Mert ott csönd van.
A kutyával, macskával, családdal. Ugye itt arról van szó, hogy hát nagyon gyakran megkapom azt a kérdést, meg megkeresnek azzal, hogy XY település vagyunk, és terveznek mondjuk augusztus 20-ai tűzijátékot, és akkor a Madártani Egyesület adjon egy olyan szakvéleményt, hogy ez milyen súlyosan veszélyezteti a madarak életét, százával, ezrével pusztulnak el. Ezt sajnos nem tudjuk megadni, mert hogy ez nem igaz. Tehát nincs így. A tűzijáték alapvetően nincs bizonyítva, hogy rendszeresen nagy tömegben pusztítaná el madarakat. Ami a Facebookon terjednek ilyen fotók, azok manipuláltak. Nem is feltétlenül, hogy nem a tetemeket manipulálják, hanem nem mondják el, hogy milyen körülmények között, hogyan és hol készül, de általában maximum 3 ilyen fotó járja be alkalmanként a világot. És ezt mindenki eldönthető, hogyha a tűzijátékozás, ami én úgy érzem, hogy évről évre egyre durvább mértéket ölt, hogyha ez valóban pusztítaná a madarakat, akkor majdnem mindenki találkozna a több elhullott állattal. Ez annyira nincs így, hogy a magyarországi állatmenhelyek egyik főképviselője, beszéltem éppen tegnap, és hát ezzel kapcsolatban egyeztettünk, és ő is mondta, hogy nem is érzékel értéken keresztül, hogy nincsen akkor több eset. Ennek az lehet az oka, hogy a tűzijátékozás egy szabadban lévő vadon élő madár esetében az pontosan modellezi az égzengést, tehát egy nagy vihart, amit dörgés és villámlás kísér. Nem, mert hogy épp az a lényege, hogy egy éjszakai nagy vihart nem lehet úgy túlélni, hogy a madár fölrepül, és pánikban elkezd repkedni, főleg csapatosan.
Hanem meghúzódik,
igen. Tehát ez lehet az oka. Tehát a maga a tűzijátékozás, ugye, mint kiderült, hihetetlen egészségkárosító az emberre nézve, ilyenkor levegőbe kerülő nehéz fénypor szennyezés miatt, meg az mindegy. De ugye a Tatán az a helyzet, hogy Tatán éjszakázik, vonulásikor megpihen, illetve át is telel, összességben maximális időszakban mondjuk 50 ezernél is több liba. És hogyha ott tűzijátékoznak, mert tűzijátékoztak, akkor nagyon égő volt, hogy ezek a libák után akkor január 1-ével eltűntek napokra, több 10 000, 40-50 ezer liba is eltűnt a területről, és ugye ebben az aggályos, hogy ezek a madarak a jó pozitív tapasztalatok miatt emlékezetből jönnek ide vonuláskor megpihenni, illetve áttelelni, és hogyha itt bizony nagyon rossz tapasztalatokat
gyűjtenek, akkor lőttek az attrakciónak,
akkor
és
elmennek, és ugye ez egyrészt ugye nem csak arcvesztés Tatának és Magyarországnak, hanem mondjuk a városnak ez jelentős bevétel kiesést is jelent, hiszen ilyenkor például a november utolsó szombatján megtartott rendszeres tatai vadlúcsokadalomra tavaly már akár 20 ezeren eljöhettek, és ott vendégészaka, fogyasztás, szálloda, stb. És akkor ennek hatására, de itt sem arról van szó, hogy a tűzijátékozás hatására elpusztultak volna madarak, hanem hogy dezertáltak, elmentek. És akkor így civil kezdeményezésre, nemzeti park részvételével az önkormányzatot sikerült meggyőzni, hogy itt valamit tenni kell, és 2018-ban született meg az a ma is érvényben lévő rendet, hogy november 1 és február 28 között, ha jól emlékszem, tilos a tűzijátékozás, petárdázás, tehát a nagy fény és zajhatással járó tevékenység, különösen a Tatai Öregtó környezetében, hogy ez gyakorlatilag jelenti Tata települését. Ez nagyon jól működött egészen tavaly előttig. Tehát most ugye, ami most elmúlt év, azt nevezzük tavalynak, tehát 2022-2023 szilveszterén megint nagyon elszaladt a ló az emberekkel, és megint eltűntek a libák, és akkor így született meg az a szakmai döntés, polgárőrség, rendőrség, önkéntesek, nemzeti park, Százvölgy Természetvédelmi Egyesület, Átalér Szövetség, Madártani Egyesület,
Komárom-Esztergom
helyi csoportja, hogy akkor kettő dolgot csináljunk. Az egyik az, hogy ilyen járőrök járták a várost, és beszéltek az emberekkel, sokszor már feltűnésük elég volt, és akkor elszaladtak. Ahol kellett, talán 20 esetben, ha jól emlékszem, rendőrségi intézkedésre, hatósági intézkedésre is sor került, tehát a rendőrséget is ilyenkor olykor ki kellett hívni, és akkor ezzel párhuzamosan pedig hát erőre kapott, új dimenziót kapott ez a, az a csendes tatai szilveszter jellegű kezdeményezés, mivel az emberek szeretnek ilyenkor kimenni, közösségbe lenni, fényekkel valamit manipulálni, örömködni természetes módon. Ugye már évek óta, 2018 óta az működött, hogy akkor ne petárdász, hanem mondjuk gyűjjünk itt és itt össze, és csillagszórozzunk, lehet vele fény rajzolni, stb. Stb. És akkor most ezt azzal fejelték meg a kollégák, hogy szerveztek a egyben járőrözve, szerveztek a Tatai Öregtó partjára ilyen vezetett, szakvezetéses sétát, csendes sétát, és akkor lehetett, ugye mert ilyenkor, különösen, hogyha mondjuk telihold van, akkor lehet látni is a libákat, lehet hallani, amikor beszélgetnek, hihetetlen élmény, egyáltalán kint lenni éjszaka is, és mondjuk akár megfigyelni a baglyokat, énekelhet a lámpafénybe egy-egy vörösbegy, tehát ez nagyon-nagyon jól sikerült, és azt gondolom ez a következő években még hatékonyabb lesz, és még többen fognak a még inkább rászervezett ilyen szakvezetéses programon is részt venni.
Oké, szóval akkor 24 év madara Kerecsen sólyom, csendes szilveszter Tatán jól sikerült, a libák is örültek, meg a turisták is, akik ezért mentek. Az etetésről meg legközelebb beszélgetünk, jó, meg kifogytunk az időből. De nagyon sok érdekességet mondtál, hallgass minket. Köszönöm szépen, Orbán Zoltán, az MMS szóvivője volt a vendégem. Köszönöm szépen.
Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.